come laughing, look at me now. That the walls of my town, they come crumbling down. And my ears hear the call of my unborn sons, and I know that choice. 114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szeretettel köszöntöm Önöket, Görög Mása vagyok, a mai műsor vezetője és szerkesztője. Ebben a műsorban nagyon sok kulturális programmal találkozhatnak. Először Medvedivet fog minket elkalauzolni a Ludwig Múzeumban, ahol meg lehet nézni a Big Ben Táguló Gyűjteményi Horizontok című kiállítást, és mindezt Készmai József művészettörténésszel, a kiállítás kurátorával fogja megbeszélni. Utána színházba megyünk. Egészen pontosan az Árcintér produkciójáról, a Noel Kovált Vidám Kísértet című vígjátékról fogok beszélgetni Peller Károlyral, aki a darab főszereplője és egyben rendezője is. Október a hallgatástól az ellenállásig. Ez a Kiscelli Múzeumban látható időszaki kiállítás címe, amely különös figyelmet fordít a női nézőpontokra, kifejezetten a háború, az elnyomás, az ellenállás kérdéseit járja körül ez a kiállítás, és a beszélgető partnerem ennek a kiállításnak a kurátora, Páldi Lívia. Utána egy koncertre is ellátogatunk, Róman Dittával, akinek most jelent meg közös lemeze az Anime Muzicé Kamara zenekarral, és a Zeneakadémia nagytermében november 8-án lesz ennek a lemeznek a bemutató koncertje. Végül pedig Liberman Márta lesz a beszélgető partnerem, akitől megtudhatjuk, hogy mennyire fontos az, hogy kivizsgáltassuk magukat, hogy időnként hívvizsgálaton vegyünk részt, illetve milyen új lehetőségek vannak a hívvel való együttéléssel, mert hogy ma már ez a betegség egyáltalán nem olyan kezelhetetlen, mint amikor megjelent. Szóval most következzen egy kis zene, aztán a beszélgetések. Azaz Táguló Gyűjteményi Horizontok címmel nyílt szeptemberben a Ludwig Múzeumban egy újabb gyűjteményi kiállítás. Ezek a gyűjteményi kiállítások általában rendszeres időközönként meghatározó témára épülnek, és ez, amit most látunk, ez egy 70 évet átfogó időszak, amelyben a művek létrejöttek, és ez azt is jelenti, hogy különféle korszakokból láthatunk képeket, különböző kontextusokból származó munkákat mutatnak be, és így aztán az eredeti összefüggések, jelentéstartalmak rekonstruálása és megőrzése mellett itt a történelmi távlat új kapcsolatok feltárását és összefüggését is lehetővé teszi. Erről a kiállításról beszélgetett Készmai József művészettörténésszel, a kiállítás kurátorával, Medvedivet.
Először, amikor bejöttem a Big Ben kiállító terébe, rögtön megnéztem azt az idősort, hogy milyen művészek, alkotók, műtárgyai kerültek be a Ludwig Múzeum gyűjteményébe, és megnéztem, hogy 2024-ben vajon kik voltak ezek a művészek. És látom, hogy van jó sok Molnár Vera munka, illetve a sor elején ott van a Barabási Albert László is jelölve. Ugye nála egy picit másról szól ez a történet, hogy bizonyos információkat hogyan próbál meg átfordítani kis plasztikává, sőt már festményt is láttam tőle. Szóval ez a gyűjtemény, ez tud és lehet ennyire tág.
Hát amennyire a művészet definíciója ezt megengedi, az pedig elég tág és elég széles a spektrum. Amit említettél, ez így van, ráadásul a Barabási Albert Lászlótól ez egy egyedi vagy sajátos műalkotás, ugyanis egy NFT-t adományozott annak idején a Ludwig Múzeumnak, tehát hogy fizikai valójában nem is kéne, hogy megjelenjen sehol sem ez a műalkotás. Aztán ez az NFT, a normál művek NFT-sítése, meg az NFT gyűjtés egy kicsit a felfutás után most mondjuk így kipukkadni látszik, vagy látszott, de minden esetre mi annak idején ezt elkezdtük, mert érdekesnek gondoltuk, hogy ha már itt megjelent nálunk, akkor legyen ilyen műalkotás is, és az elsők között kezdtük el gyűjteni az NFT-ket, de valóban arról van szó, hogy Barabási kiállítását sem feltétlenül képzőművészeti kiállításként képzeltük el, adatvizualizáción alapuló vizuális bemutatónak gondoltuk, amelyek mondjuk a kortárs művészet vonatkozásában is lehet érvényesek, vagy tudnak érvényes információkkal szolgálni. És így jelent meg a Barabási féle adatvizualizáció, vagy műalkotás, nevezzük így. Valóban ő ezt úgy tovább gondolta azóta, és képzőművészetként értelmezi, és csinál is ilyen évről évre újabb és újabb médiumokat talál magának, és újabb és újabb műalkotásokat hoz létre.
Most, hogy belecsaptunk a közepébe a dolognak, József Kossuthnak is van kint munkája, és róla eszembe jutott a Szék című installációja, és már is a gondolati műfajba vagyunk. Azért röviden elmondom, mert nem az szerepel természetesen ezen a kiállításon. Gyakorlatilag van egy festmény, rajta egy szék, középen valóságos mi voltában egy szék, és mellett a falon felírva gyakorlatilag a főnévnek a jelentése. Hogyan állunk most ezzel a dologgal, hogy mennyire értik mi, akik bejövünk, hogy tudjuk kezelni azt mindent, ami konceptuális művészet?
Hát ez nagyon érdekes felvetés, mert ugye pont József Kossuthot Keserű Katalin annak idején a Velencei Biennale magyar pavilonjában a 90-es évek elején kiállította, mint konceptuális, mint magyar származású, magyar gyökerekkel is rendelkező konceptuális művész. És az említett műalkotás, amit említettél, az egy szék és három szék, azt Kossuth 20 éves korában, még egyetemista korában, 66-ban, ha jól emlékszem, állította ki először. És itt is vannak Kossuth-féle műalkotások. Ugye volt Kossuth műveiből egy bemutató a Knoll Galériában Budapesten, és akkor ott lehetett vásárolni egyedi, százas limitált sorozatszámú műveket. Így kerültek ezek a nálunk láthatóak is ide, illetve most bemutattuk. Nagyon érdekes, hogy ez a konceptuális művészet valóban a Kossuth féle változata az arról szól, hogy megpróbálja valamiféleképpen a nyelv analógiájára értelmezni a művészeti alkotásokat. Tehát azt mondja, amivel ma is egyetértettünk, hogy minden műalkotásnak a jelentése tulajdonképpen azt jelenti, hogy feltárjuk a jelentését, hogy egy nyelvi beszámolóval, egy leírással közelítjük meg. Ugye akkor azt tekintjük értelmezésnek, vagy megértetnek, hogyha erről van egy szöveges információnk. És Kossuth kifejezetten erre építette a művészetét, hogy ha ez így van, akkor alapvetően a műalkotásokat is nyelvként, nyelvi elemként, nyelvi jelként lehet értelmezni, és akkor a megértésüket is kicsit Wittgensteinre utalva, ugye az embert végül is a nyelven határozza meg, tehát a nyelv maga az az eszköz, amivel kommunikálunk, és így a vizuális művészet és a szöveges művészet kapcsolódásán alapuló elgondolás volt ez. De ráadásul ez nagyon érdekes módon, ugye az itt látható alkotások, az a Kossuthtól az Ex Libris, tehát valóban könyvekből, szó szerint könyvekből, lexikonokból vett ki címszavakat, és azokat mutatja be, itt magyar nyelven, de ugye alapvetően angolul, illetve spanyol és más nyelveken is megcsinálta ezt. És hogy ez a különösen a lapjainkban tök érdekes, azt gondolom, amikor amikor a mesterséges intelligencia nagy nyelvi modellek, úgy azt is mondják, hogy ez egy ilyen fordulat, egy újabb nyelvi fordulat, vagy egy konceptuális fordulat, vagy bármi ilyennek is nevezhetjük, hogy a nagy mesterséges intelligencia modellek nem a nyelv mély struktúráját tárják fel, mint a strukturalizmus, hanem egy nagyon kifinomult statisztikai program, ami megjósolja, hogy az adott szó után mi a következő szó. És ha így gondoljuk, akkor ez teljesen visszatérés. Vagy analógia a Kossuthi elgondolással, ahogy a nyelvként értelmezi a műalkotásokat, nyelvi elemeket használ, itt pedig ez az új paradigma, a mesterséges intelligencia, szintén a nyelv felől közelíti meg a világot.
Most egy kicsit visszamennék az időben, ha már itt a nagy boom kellős közepén ülünk. Azt gondolom, hogy 1989-ben egy ilyen szándéknyilatkozatot aláírni, mint ami megtörtént a Ludwig házaspár és a magyar kultúrpolitika között, láttam a fotót, az aláírás pillanatát, ahol ott áll mellettük Berecki Lóránd, azt hiszem talán akkor ő már a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója volt, és azt gondolom, hogy ez egy picit elmond valamit nekünk az akkori kultúrpolitikáról, hogy ott volt egy kis rés, ahol a Ludwig házaspár betette a lábát. Mit gondolsz erről?
Igen, illetve már korábban, ugye a 80-as években próbálkozott, és volt is ilyen kiállítás a Műcsarnokban is, amikor a Ludwig házaspár gyűjteményét mutatták be, és ezek valóban ilyen rések vagy réstágító elemek voltak, de ez tényleg tudatos koncepciója volt Ludwig házaspárnak, hiszen egyrészt azt gondolták, hogy a nyugat és a keleti művészet egymást kiegészítve teljes. Noha el lehet mondani a művészet történetét csak az euróatlanti vizuális művészeti alkotásokra alapozva, de értelmetlenség, hiszen akkor hol van ennek a keleti része. És ő ezt először kelet-német-nyugat-német relációban gondolta, aztán egészen a vasfüggöny keleti és nyugati oldalán. Tehát, hogy így teljes. Másfelől viszont ez tényleg annak idején ugye a kultúr, vagy a Kádár korszakban ezt mindig úgy mondták, ezt a metaforát, hogy híd szerep, hogy Magyarország hidat képez nyugat és kelet között, és ezt is mondhatjuk, de azt is mondhatjuk, hogy ez a fellazítás politikájának egyfajta eszköze, hogy a kultúra résein beszivárogva itt is alapokat vagy cölöböket verjen, és így építse le egy kicsit mondjuk ezt a monolitikus szocialista kultúrát. Másfelől valóban ez egy párbeszéd kelet és nyugat között, és a Ludwig úr, amikor létrehozta itt, vagy megalapította a Ludwig házaspár, pontosabban a múzeumot, akkor neki ez egy kifejezett, és a gyűjtemények, vagy az adományozott művek összetételében is megjelenő koncepciója volt, hogy nagyjából azonos számban jelenjenek meg nyugat-európai és kelet-európai, akkor még létező vasfüggöny egyik és a másik oldalán lévő művek. És ugye azért azt látjuk, hogy tényleg ezeken a monolit kultúrákon, most itt nyilván keleti rendszerekre gondolok, vagy szocializmusra, hogy valóban egy picit így azt hiszem, hogy sebeket ejtettek, és hogy a kultúrán keresztül nagyon sok minden be tudott szivárogni. Azt gondolom, hogy a vizuális művészetek is ilyenek, ennél még erőteljesebb lehetett annak idején a könnyű zene, a popzene, annak a fellazító hatása, de tudjuk azt is, hogy például a sportot is tudta használni mondjuk az Egyesült Államok Kínával kapcsolatban, ugye amikor a pingpong diplomácia indította be a kommunikációt. Tehát egy kommunikációs híd is volt, meg a fellazítás politikája, plusz egy nagyon mondjuk így, hogy filantróp gondolat is, hogy egyesítse a keleti és a nyugati kultúrát. És valószínűleg azt gondolta, hogy ha a két fél megismeri egymás kultúráját vagy művészetét, az akkor beindít majd és generál új folyamatokat. És egyébként erre nagyon jó példa, azt gondolom, az egykori kelet-német és nyugat-német relációban a lipcsei iskola, vagy a drezdai iskola, ugye festészeti iskolákról van szó, olyan helyi iskolákról az egykori NDK-ban, ami kifejezetten kicsit retrográd megjelenésű, vagy vizuális kifejezésmódot használtak, figurális kifejezésmódot, és aztán a fal lebomlásával, vagy a berlini fal lebomlásával, és a két országrész egyesülésével Mivel komolyan vették ezt a tradíciót, ez egy érdekes lehetőségnek, vagy forrásnak, vagy kútnak tűnt, és Nyugat-Németországból is utaztak át, és telepedtek le például Lipcsében, hogy az akkor kialakuló új lipcsei iskolát, nyilván nem ezzel a szándékkal, hogy ők egy iskolát teremtsenek, de hogy erre a hagyományra, a tradícióra és erre a helyi művészeti kifejezés módra ráépülve valami újat hozzanak létre. Tehát itt megtermékenyítette egymást a kettő, ráadásul a keleti termékenyítette meg a nyugatit. Élőben láthattuk azt a példát, miközben Lipcse lakosságából több százezeren elvándoroltak Nyugat-Németországba, vagy az egykori nyugati tartományokba, láthatólag voltak művészek, akik viszont fordítva visszaköltöztek, vagy átköltöztek Lipcsébe, mert annyira érdekesnek tűnt ez vizuálisan.
Csak hogy valahogy meg tudjuk fogni azt, hogy mekkora lehetett az a gyűjtői munka, amit a Ludwig házas pár véghez vitt. Olvastam a Ludwig múzeum történetét, amit Szipőcs Krisztina művészet történész írt meg, és abban van egy mondat, nem tudom, hogy ez most bombom, vagy van-e valóság alapja, hogy Péter Ludwigról azt mondták, hogy ő minden nap vásárol egy képet. És ebben érzek valami leírást az ő gyűjtői attitűdjéről, hogy fontos dolgok mellett nem ment el, amikor az ember kortásban gondolkodik, akkor hihetetlen szenzibilisnek kell lennie, hogy olyan művet, olyan alkotót, aki 20-30-40-50 év múlva is lehet érvényes.
Igen, ez nyilván ideális, hogyha van valami képzettsége az embernek, vagy vannak tanácsadók, akik körbeveszik. Azért ezt tegyük hozzá, hogy Ludwig úr, illetve Irene és Péter Ludwig kezdetben mindent gyűjtöttek, tehát antik tárgyakat, egzotikus tájak kultúrájának alkotásait, és ezek későbbiekben specializálódott a kortársra. Valószínűleg ők a saját korukat szerették volna gyűjteni, a korukban találták meg magukat, ahogyan ugye például Péter Ludwig doktori disszertációját is Picasso emberképéből írta. Tehát, hogy ez a hatás, ez nyilván nagyon erős volt, azt nem tudom, hogy tényleg minden nap vásároltak-e valamit, ez jól hangzik természetesen, és ha így van, akkor le a kalappal előtte, de az tény, hogy a kortárs világban élt, és ugye a világban is utazott mindenfelé, nem csak Kelet- és Nyugat-Európában, Egyesült Államok, Kuba, Kína és másfelé is kezdeményezte ezt a cserét, ezt a kulturális kiegyenlítődést, ezt a kulturális hitképzést lehet mondani. Biztos vagyok benne, hogy ilyen intenzív élet és ilyen intenzív gyűjtés mellett ez csak így tudott működni.
Mi volt a kurátori koncepció, amikor összeraktad ezt a kiállítást? Mert szerintem iszonyatosan nehéz dolgod volt válogatni.
Hát ugye az a helyzet, hogy a Péter Ludwig által, a Ludwig házaspár által adományozott művek köre jelentősen kibővült, és főleg kortárs művekkel. A korai néhány tucatos adományozás után napjainkra ez több mint 1060 műalkotást jelent itt a Ludwig Múzeumban, kb. 500 művésztől. És ez ugye azt is jelenti, hogy egyszerre ezt soha nem tudjuk bemutatni, ezért mindig többnyire itt a múzeum harmadik emeletén van valamiféle gyűjteményi válogatás egy koncepció mentén, ami a kurátor koncepciója. Látjuk azt, hogy bizonyos értelemben lehetetlen a feladat, hiszen ez az időtartam az 50-es évekbeli a legrégebbi műalkotás, 2025-ös a legújabb, tehát hogy ez több mint 70 évet ölel fel, és teljesen más összefüggésben, teljesen más kontextusban a világ más tájén keletkeztek ezek a művek. Hogyan tudjuk egyberendezni őket? Nyilván adódnak lehetőségek, stílus, tendencia vagy másmilyen vonatkozásban is, de ez sosem lehet, azt gondolom, teljes. Mi úgy gondoltuk, és nagyon érdekes egyébként, hogy sok benyomás van. Nagyon fontosnak gondoltuk, hogy ezt a gyűjtemény történetet valahogy bemutassuk egy idővonal mentén. Ebből végül is egy grafikon született, egy infografika, ami bemutatja és szintén az összes művet tartalmazza, vagy művész. És ezt a, mondjuk így, hogy horizontális síkot metszettük, keresztbe tematikus felvetéseken, amik tágabbak, mint a művészettörténeti kategóriák. Erre Werner Hofmann, svájci művészettörténész azt mondta, hogy kerettémák vagy sztorik azok, amik általánosabbak és magasabbak a 19. század művészetére. Gondolta ez, de hogy miért is nem működhetne itt, és ezért vannak művészeti vagy művészettörténeti kategóriák, mint például a pop art vagy hiperrealizmus, de vannak olyanok is, amik a művek bemutatásának vagy struktúrájának a jellegét adják, például ezek a függesztett művek, vannak konceptuális jellegű művek, vannak olyanok, amik inkább témaköré csoportosíthatóak, mint például az utópia, disztópia témaköré. És aztán van olyan is, amit teljesen posztművészet történeti kategória, ez a posztkortárs. Tehát, hogy megpróbáltuk megtartani az eredeti gyűjtemény építkezési ívet kezdetektől napjainkig, ezt keresztbe metszettük ezekkel a kategóriákkal, témákkal. Tehát ebben az értelemben témapark a kiállítás, és még egy nagyon érdekes, hogy van egy picit kipakolás jellege is, azt gondolom, hogy az átlagos White Cube-ban néhány műhöz képest itt sűrűbben vagy töményebben vannak a művek, és ebben egy nagyon érdekes inspiráció, amikor az ember lemegy a műtárgyraktárba és meglátja a műveket, vagy nálunk ugye rendszeresen vannak ilyen raktárfelújítások, és olyankor azt történik, hogy az adott raktárban lévő pár százas műveket felhozzuk ide, és a falak mentén szétterítve tároljuk tulajdonképpen. Tehát ez a spontán kipakolás és ráismerés, régi művek újra megjelennek, új összefüggésekben, kicsit olyan, mint a régen a Wunderkammerekben, ugye, hogy minden a mennyezet től a padlóig minden tele volt rakva képekkel, és ez is inspiráló tud lenni. Tehát, hogy legalábbis ez a gyűjteménytörténeti idővonal, ez a kerettéma, a témapark, és ez a kipakolás jelleg, meg a Wunderkammer egyesül szerintem, azt hiszem, ebben a koncepcióban most.
Felröppent a hír, hogy a Magyar Nemzeti Bank kortárs műgyűjteményét szétszedik, szétszórják, vidéki múzeumok, budapesti múzeumok között. Hol lenne ennek a helye? Mert említetted, hogy olyan 1000 körül van most a Ludwig gyűjteménye, és én megnéztem, hogy ők most úgy adnak infót, hogy körülbelül 1400 műalkotás van a birtokukban. Hol lenne szerinted ennek jól a helye?
Ez egy lecsapható kérdés, köszönjük is szépen, vagy köszönöm szépen, teljesen igaz és jogos, hogy olyan gyűjtemény jött létre ezzel, ami mindenképpen reprezentatív, bár ugye főleg kortárs és nonfiguratív alkotások szerepelnek ebben a gyűjteményben. A kérdés elő, hogy hol lenne ennek a helye, én azt válaszolnám, hogy hogyan, vagyis hogy egyben lenne a helye. Tehát én egyben tartanám mindenképpen, hiszen ha már így összegyűlt, akkor ez ilyen értelme felmérhetetlen érték, és ha ezt most széttagolnánk jó szándékkal, hogy más múzeumoknak, különböző helyeknek, intézményeknek, vidékre is, Budapestre is, akkor ez már nem tudja ezt az egységet képviselni. Ott lesz mondjuk 80 darab remek mű, de mégis más, mint ha egyben tartanák. Nyilván most talán nem mondok neveket, de ennek akár két helye is lehet itt akár a fővárosban is, vagy vidéken is el tudom képzelni. Vannak ilyen helyek Pécsett, Debrecenben, máshol, ahol ez meg lehetne. Én mindenképpen egyben tartva gondolnám ezt érvényesnek.
Készman József művészettörténésszel a Big Bang táguló művészeti horizontok Ludwig Múzeumban látható kiállításról Medved Ivet beszélgetett.
dearest pie you've ever had. There come a time, now don't forget it. There come a time when you regret it. Someday when you get lonely, your heart will break like mine and you won't be only. After you've gone, after you've gone away.
Az Álcintérben bemutatták Noel Kovált Vidám kísértet című darabját, melyet Peller Károly rendezett, és ő játssza a főszerepet is. Biztos sokan látták ezt a darabot, vagy színházban, vagy filmen is, de a mostani feldolgozás az kicsit más lesz, de azért sok mindenben hasonló. Mert hogy maga a darab az egy múlhatatlan darab, és azt gondolom, hogy nem véletlenül vette elő Peller Károly. Szóval, hogy is történt az, hogy hozzányúlt ez a darabhoz? A vonalban természetesen Peller Károly, üdvözlöm.
Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat. Igazából ez egy felkérés volt az Árcintér vezetői részéről, ők találták a darabot. Én nagyon örültem, mert még soha nem találkoztam ezzel a darabbal a pályám során. Már úgy értem, hogy nyilván olvastam, de nem láttam színházban, csak a filmeket láttam, abból is azt 2. És nagyon örültem, mert Noel Coward-dal se találkoztam még eddigi rendezői pályafutásom alatt, úgyhogy ez egy jó kihívásnak ígérkezett, és az is volt. Természetesen ez egy angol társalgás vígjáték, egy régebbi korokat idéz, ezért kicsit kellett foglalkozni a nyelvezettel, meg azzal is, bár Zöldi Gergő nagyon csodálatosan fordította le, de ugye nagyon sok benne az ilyen kifejezetten angol humor, vagy hát ami az angoloknál több mindent jelent, mint nálunk, például az időjárásról való beszélgetés, ami ugye az esővel és a széllel és a rossz idővel kapcsolatban különböző jelentései vannak ennek, ami nálunk nem így értelmű, hanem érthetetlen. Úgyhogy ezeket például ki kellett húzni belőle, meg nagyon szerettem volna pörgősíteni, tehát a lapos részeket igyekeztük meghúzni a darabban, és azt hiszem sikerült egy 2x50 perces, nagyon pörgős előadást létrehoznunk.
Ugye itt ebben a darabban az Árcintérnek egy egészen speciális kis terében kell megvalósítani a darabot, ami ad minden darabnak, ami ott történik, egyfajta intimitást.
Hát abszolút így van, ráadásul még avval is nehezítve van ez a nézőtér, vagy ez az játszótér, hogy 3 oldalról nézhető. Tehát egy rendezőnek nagy kihívás az, hogy minden néző jól lásson, hogy a színészek ne fordítsanak végig hátat az egyik oldalnak. Játszóként pedig az is nagyon nehéz, hogy egy pillanatra nem szabad kiesni a darabból, hiszen olyan közel ülünk hozzá, mintha tényleg egy nagyobb nappaliba ülnénk, és ettől se félrenézések nincsenek, tényleg nem lehet kiesni egy percre se a színpadon, a játékból.
Ugye ön játssza a főszerepet, ön rendezi a darabot. Milyen, amikor az ember saját magát rendezi? Képes kívülről szemlélni, vagy pedig a kollégák feladata az, hogy ha esetleg valami nem úgy sikerül, mint ami az eredeti elképzelés, akkor figyelmeztessék rá?
Soha életemben nem követnék el ilyen butaságot, hogy saját magamat rendezzem, mert ez sajnos egy szerencsétlen véletlenül alakult itt. Én csak rendeztem volna a darabot, de aztán úgy alakult az élet, hogy a főpróba héten be kellett ugranom a főszerepbe, és rajtam maradt. Most már azt kell mondanom, hogy szerencsére, de az a főpróba hét az nagyon nehéz volt. Tehát pont azért, mert az ember nem látja magát kívülről. Pont akkor kéne már összerakni úgy a darabot, hogy a nézni kívülről, hogy a fények jól jönnek, hogy a színészek tempója milyen. Úgyhogy ez egy extra kihívás volt, hogy miközben foglalkoztam avval, hogy éppen előző este tanultam meg a darabot, a főszerepet, közben álltam a színpadon, és az agyam egyik része azon kattogott, hogy mi lesz a következő